Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Aradványi Péter, az Equilor ZRT vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde?
Pozitív hangulatban nyitott az értéktőzsde, jelenleg 0,7%-os emelkedésben jár a Bux Index, az a törészvények közül az OTP 0,2%-kal emelkedett, a Richter 0,4%-os pluszban van, míg a MOL 0,2%-kal csökkent, illetve a Magyar Telekom árfolyamában jelenleg nem látunk változást.
Forint piacán mi történik?
A forint piacán sem történt érdemi elmozdulás, 363,5 forintnál jegyzik az eurót, illetve a dollár esetében 314,9 alakuló jegyzés. Érdemi változás nem volt, nagyjából a reggeli nyitó árfolyamon alakul mindkét árfolyam.
Várunk olyan hírt, információt, ami befolyásolhatja még a kereskedést a mai napon?
A nemzetközi fronton igen, eurozónás GDP adatok érkeznek ma délelőtt 11 órakor, illetve délután 14:30 érkezik az USA-ból a kiskereskedelmi forgalmi adat, amit érdemi hatásra gyakorolhat az árfolyamokra.
14:45 óra ránézünk az árfolyamokra. Köszönjük szépen Aradványi Pétert, az Equilor ZRT vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban folytatódott az építőipar teljesítményének csökkenése. Kalapos Mihály Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte.
Havi alapon 3,9, még éves alapon 1,2%-kal csökkent az ágazat teljesítménye, ami hát most már azért azt jelenti, hogy sorozatban egy második olyan hónapot látunk, ami még nem olyan sok, amikor havi alapon visszaesés van. Hát ugye május-júniusról beszélünk, arról, hogy lezajlott egy választás, kormányváltás van. Nyilván ez az egyik olyan tényező, ami visszafogja az ágazat teljesítményét, hiszen az építőiparban az állam egy nagyon jelentős megrendelő, és hát ilyenkor mindenképpen van egy kis leállás, van egy kis lassulás, ami azért ezt az ágazatot szokta talán a leginkább érinteni. Bár persze a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen ha megnézzük az építmény főcsoportokat, akkor az építésének termelése 5,5%-kal csökkent, míg az egyéb építményeké 5,6%-kal nőtt éves alapon. Na most ehhez az egyéb építményekhez tartoznak nagyobb arányban a kormányzati beruházások, ugye például utak, vasutak építése, ahol egyébként jelentős növekmény volt. Hát itt még az lehet ugye magyarázat, hogy egyrészt a cégek várják az uniós pénzeket, na most itt a váráson azért van hangsúly, mert addig a beruházásokkal is egy kicsit kívánnak, hát ha lesz hozzá egy kis támogatás, másrészt pedig az iráni háború is mindenképpen okoz egy bizonytalanságot, és emiatt is lehet, hogy halaszgatnak el beruházásokat.
Mennyire lehetünk bizakodóak az év második felében, miközben azt tudjuk, hogy azért a költségvetési hiányt minél lejjebb kellene szorítania a kormánynak?
Hát, hogyha a rendelésállományból indulunk ki, nem leszünk sokkal okosabbak, ez 0,4%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az új szerződéseknél már nem ilyen jó a helyzet, az 41,9%-os mínuszt mutat. Hát nagyon sok függ attól, hogy az új kormányzat az ahogyan áll ehhez a kérdéshez. Itt azért az uniós források azt gondolom, hogy mindenképpen segíthetnek, hát pláne, hogyha azokból lesznek építőipari beruházások is, és nem csak ugye korábbi kifizetéseket számolnak el, illetve ugye külföldi eszközvásárlásokban gondolkodnak.
Mert hogy például bérlakásépítésekben legkorábban majd 2027-ben gondolkodhatunk, vagy talán még később, nem?
Hát igen, ugye van annak azért egyik időigény, amíg egy építőipari beruházás beindul, például az bérlakásépítések is, hát még ott azért a konstrukciót is ki kell dolgozni, tehát ott azért még azt gondolom, hogy van tennivaló.
Az biztos, hogy nem az építőipar fogja húzni a GDP-t 2026-ban.
Így van, azért, hogyha megnézzük, akkor itt az év az viszonylag erősen indult, illetve hát viszonylag gyengén indult, de aztán erősebb volt. Ugye a január az nagyon gyenge volt a hideg idő miatt, aztán a március-április az egész jó adatokat hozott, illetve február is már azért valamit korrigált a januáron, aztán itt a május-június ismét egy lassulást hoz. Hát a következő hónapokban találni még egy kis lassulásra lehet számítani, aztán ősszel már hát, ha lesz valami felfelé menet.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után a korábbiakban megszokottnál jóval visszafogottabban drágultak az albérletek júliusban. Részletek Varga Mónikától.
A július számít az albérletpiacon a főszezonnak. Ebben a hónapban hirdetik ki ugyanis a felsőoktatási ponthatárokat, ami után rengeteg új lakáskereső jelenik meg Budapesten és a nagyvidéki egyetemvárosokban. A megugró keresletet kihasználva a lakáskiadók rendre árat emelnek. Az ilyenkor szokásos mértékű drágulás ugyanakkor idén elmaradt.
Ez júliusban 1,6% volt. Ha csak a júliusi hónapokat vizsgáljuk, akkor 2020 óta ez volt a második legkisebb áremelkedési tempó a kiadó lakások piacán. Ennél alacsonyabb mértékben csak 2025 júliusában emelkedtek az árak, és 24-ben, 23-ban, 22-ben, 24-ben és 20-ban is gyakorlatilag ennél jóval nagyobb volt a júliusi áremelkedési ütem.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Inforádiónak elmondta. Budapesten július eleje és a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése között 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt a kiadó lakások átlagos bérleti díja, de az albérlet szezon kezdete után ismét 260 ezer forintra süllyedt. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200, Pécsen 180, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt az átlagár. A visszafogottabb drágulás mögött elsősorban az áll, hogy az otthonstart program miatt kisebb a kereslet az albérletek iránt, mondja Balogh László.
Ha ugyanis a fiatal legalább 5 évet eltölt egy egyetemvárosban, és vélhetőleg ott még munkát is vállal, és megvan a családnak az a háttere, hogy letegye az ingatlan értékének 10-20%-át önrész formájában, akkor könnyen lehet, hogy találnak olyan ingatlant, aminek a hiteltörlesztője olcsóbb, mint a bérleti díja.
A napokban tájékoztatják a leendő egyetemistákat, hogy kaptak-e kollégiumi férőhelyet, így most indul az albérletvadászat újabb nagy hulláma. A visszafogottabb kereslet miatt azonban ezúttal sem várható jelentősebb drágulás, hangsúlyozta Balogh László és megjegyezte. A következő hónapokban kizárólag a kínálat szűkössége miatt lehet áremelkedés, hiszen az alacsonyabb hozamszintek miatt egyre kevesebben gondolkodnak befektetési célú lakásvásárlásban és kiadásban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen hatással vannak a magyar gazdaságra a nagy fesztiválok. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Továbbá is tartható az idei inflációs cél, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az MNB Podcast legutóbbi adásában. Banai Péter Benő beszélt az eurozónához tervezett csatlakozásról is, Farkas Dávid összeállítása.
A gazdasági növekedés miatt is kulcsfontosságú az infláció kordában tartása, hangsúlyozta a jegybank alelnöke.
A túl magas infláció, vagy adott esetben, ha defláció lenne tartósan, az értelemszerűen nem szolgálja a gazdasági növekedést, tehát mindjárt érdeke az, hogy az infláció kordában legyen tartva. Mit jelent ez a jegybank szempontjából? Jelenleg 3% plusz-minusz 1% pont a inflációs cél és inflációs sáv, tehát 2-4% között kell lenni az infláció szintjének. Azért jobb, hogyha inkább alacsony az infláció, mint hogyha magas, és valóban a legutóbbi inflációs jelentésben, júniusban azzal számoltunk, hogy az idei évre éves átlagos szinten 1,8% lehet az infláció mértéke, tehát a tolerancia sáv alja körül lehet az inflációs szint, és jövőre vonatkozóan is 2,3%-os inflációs mértékkel számoltunk. A legutóbbi júniusi adat az 1,7%-os év per év inflációt mutatott. Ez némileg kedvezőbb, mint amivel előzetesen kalkuláltunk. Ugye 2% volt júniusra vonatkozóan a jegybank előrejelzése, és igen, június óta vannak új fejlemények, minden új információ, ami az infláció szintjére vonatkozik, az némileg módosíthatja a képet, de összességében úgy látom, hogy ez az 1,8%-os inflációs szint az év egészére vonatkozóan, ez nagyjából tartható továbbra is reális.
Banai Péter Benő hozzátette, hogy az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása mellett konstruktív partnerként részt venni az eurozónához történő csatlakozás feltételeinek elérésében. Beszélt arról is, hogy milyen inflációs célra lenne szükség.
Egy 3%-os inflációs cél mellett is lehet olyan szituáció, amikor egy adott ország teljesíti a Maastrichti követelményt, de ez azért sokkal nehezebb 3%-os cél esetén, mint például a 2,5% vagy 2%-os cél esetén. Summa summarum, hogyha az eurózónához csatlakozni szeretnénk, akkor célszerűnek tartom, hogy áttekintse a monetáris tanács az inflációs célnak a szintjét.
Kitért a csatlakozási folyamat további gazdaságpolitikai részleteire is.
Az időtáv döntően múlik azon, hogy a kormány milyen ütemezést fog megszabni. Itt 2030-2032 körüli provizorikus dátumok hangzottak el. Meg fogjuk látni, nem szaladnék előre, várjuk meg, hogy a kormány milyen középtávú programot készít, és természetesen a program végrehajtásában és a feltételek teljesítésében egy banknak is szerepe van, hiszen még a költségvetési hiány tekintetében a felelősség a kormánynál van első helyen, az infláció tekintetében a jegybank törvényből kiindulva a jegybanknál van az elsődleges felelősség. Magyar gazdaság adottságait figyelembe véve én célszerűnek tartom azt, hogy a konvergencia feltételeket teljesítsük. És az egy másodlagos kérdés, hogy ha teljesítjük a feltételeket, mint ahogy említettem, a 2010-es években volt olyan időszak, amikor már teljesítettük a feltételeket, az ország csatlakozik-e az euróhoz vagy sem.
Banai Péter Benő hozzáfűzte, hogy az eurózóna tagság önmagában nem eredményezi a gazdasági felzárkózás nagyobb ütemét, azt hosszabb távon a gazdaságpolitika minősége határozza meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A nagy fesztiválok körülbelül 10 milliárd forint értékben járulnak hozzá a magyarországi GDP alakulásához, derül ki a GKI gazdaságkutató legújabb elemzéséből. Kolozsi Pál Péter, a vállalat szakmai igazgatója az Inforádiónak elmondta, a külföldiek jelentős exportbevételt hoznak az országnak. Barkóczi Bence összefoglalója.
A GKI modell elemzése szerint a nagy fesztiválok mérhető nemzetgazdasági súlyt képviselnek, adóbevételt generálnak, és egy jelentős nemzetközi látogatottsággal bíró nagy rendezvény évente milliárdos nettó többletet hozhat az államháztartásnak, mondta Kolozsi Pál Péter.
Ezt úgy kalkuláltuk ki, hogy addicionális hatást próbálunk nézni, tehát mi az a olyan gazdasági aktivitás, vagy GDP-ben mérhető aktivitás, ami anélkül nem valósult volna meg, hogy a fesztivál megrendezésre kerül, nyilván ezt valahogy meg kell tudni becsülni, illetve megpróbáltuk azt is figyelembe venni, hogy minden ilyen költésnek általában a gazdaságban mindig van a tovagyűrűző hatásai. A Sziget Fesztiválnak a számaival kiindulva azt mondhatjuk valóban, hogy ennek a GDP-re gyakorolt hatás az körülbelül 10 milliárd forintos addicionalitást jelent.
A Sziget Fesztivál azért is tökéletes példa, mert a közönségének több mint a fele külföldről érkezik, ami jelentős exportbevételt jelent az országnak, tette hozzá a szakmai igazgató.
Nagyon sok olyan külföldi vendége van a fesztiváloknak, jelesül a Sziget Fesztiválnak például. Azért jönnek Magyarországra, hogy elköltsék a pénzüket, de kizárólag azért, hogy a Sziget Fesztivált meglátogassák. Az a külföldi vendég, aki jön egy fesztiválra, az, amit vásárol szolgáltatásban, belépőjegyben, az nyilván, ha nem jönne ide, akkor ezeket nem tenné meg, ezért a másik oldalon levő magyar szolgáltatók vagy eladók nem találkoznának az ő keresletével.
Kolozsi Pál Péter kiemelte, még így is rengeteg gazdasági kihívással kell szembenéznie a fesztiváloknak. Többek között a növekvő költségvetéssel és a jelentős versennyel nem csupán a nemzetközi, hanem a hazai szintéren is. Emellett a gazdasági elvárásoknak is meg kell felelniük.
A fesztivál önmagukon túlmutató gazdasági jelentőséggel bírnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor a fesztiválokról gondolkodunk, a gazdasági hatásáról gondolkodunk, akkor nem csak a fesztivál szervező cégnek kell megnézni a kimutatásait. Figyelembe kell venni azt is, hogy számos más egyéb kisebb vagy nagyobb vállalkozó is részesül abból a gazdasági haszonból, amit ezek a fesztiválok, főleg a nagy nemzetközi fesztiválok tudnak nyújtani.
A szakmai igazgató hangsúlyozta, az elemzés eredménye azt mutatja, a hazai nagy fesztiválok gazdaságilag többet érnek Magyarországnak, mint amennyibe kerülnek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Aradvány Péter, az Equilor ZRT vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Mi a tendencia 9 óta?
Hát 9 óra óta negatívba fordult a hangulat a budapesti értéktőzsdén. Jelenleg 0,2%-os mínuszban jár a Bux Index. A vezető részvények közül az OTP esetében látjuk a legnagyobb csökkenés, 0,4%-os mínuszban áll az árfolyam. Ezen túl a Richter esetében látunk negatív irányú változást 0,2%-kal, míg a MOL esetében 0%-os az árfolyam változás, nem változott a részvény árfolyama, és a Magyar Tanács Telekom esetében is egy minimális mértékű 0,2%-os csökkenést látunk.
Forint, ami történik?
Forint minimálisan gyengült az első bejelentkezésem óta. Az euróforint árfolyama 363,85 közelében emelkedett, és a dollár esetében is azt látjuk, hogy ilyen 315 fölé kúszott a jegyzés.
Köszönjük szépen Rodványi Pétert, az Equilor ZRT vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.